Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, az a kegyelmes Isten, aki előtt nem kell többnek látszanunk, ahol lehet őszintének lenni, lehet kérdezni, és lehet megvallani mindazt, ami tudjuk nagyon jól, hogy ott van bent, és nagyon szorít, nagyon szúr, és nagyon kikívánkozik belőlünk. Urunk, ünnepekre készülünk a naptári szerti számunkra. Arra kérünk, hogy ezek az ünnepek ne csak pirosbetűs ünnepek legyenek a naptárban, hanem számunkra is a lehetőség a pihenésre, az odafigyelésre, az elmélkedésre és felismerésre, annak a felismerésére, hogy nem vagyunk most már többé kósza emberek, hanem a te teremtményed, akik utána nyúlsz, utána mész, és kegyelemmel közelíted meg őket. Kérünk, Urunk, hogy e mai napon is éreztesd, hadd éljük át, hogy te vagy az igaz Isten, tőled kapjuk mindenünket. Egészséget, jártányi erőnket, tőled kapjuk azt, hogy most itt lehetünk, és szembenézhetünk veled, hallhatunk rólad. Ó, kegyelmes Isten, szólíts meg bennünket, erre vágyunk, légy közel hozzánk, felfogható fülünk számára. Jézus nevében könyörgünk. Tedd meg ezt a csodát velünk is, most is, itt is. Amen. A 301. dicséretünket énekeljük, aminek az előttnek a dallamára énekeltünk. A 301. dicséretünket énekeljük a 6. versével. 301. dicséret 6. versét énekel. Kérünk, Úristen, tégedet, erősíts meg hitedet. Újraolvasom Isten igét, ami alapján kívánom hirdetni a ő kegyelméből az ő üzenetét. Krónikák második könyvének 30. fejezetéből csupán a 10. verset olvasom. A futárok városról városra jártak, de kinevették és kigunyolták őket. Milyen szituációban él ez a nép, ahol ez az alapvető gond? Azt lehet tudni, hogy nagyon nagy bajban volt ez az ország, ez a nép. Ugyanis elhurcolták, azért fogságban népet, és át kellett élni azt, hogy fogságban élnek. Át kellett élni azt, hogy nem a maguk urai, és sokan talán nem is remélhették azt, hogy visszajönnek Asszíriából. Egy olyan király uralkodott, aki nem értett az uralkodáshoz, aki szó szerint elherdálta az országnak a kincseit, nem tekintette rabságnak, ami helyzetben benne éltek, és most egy új király jön, egy Isten szerinti király, Ezékiásnak hívják, és Ezékiás igen fiatal, talán sokan legyintenének rá, hogy tulajdonképpen annyira fiatal, még nem ért hozzá, nincs bölcsessége, nem tudja, hogy hogyan kellene uralkodnia. És amikor Ezékiás 25 éves korában elkezdi a királyságát, és elkezdi az uralkodását, akkor egy dolgot tud, az Istentől kérje a bölcsességet, mert nincs máshonnan bölcsessége, és nem más, vagy máshonnan nem kaphat értelmet. Nem láthatja az összefüggéseket, és nem tudja kormányozni, illetve helyreállítani az országot. Az első dolog, amit tesz uralkodásának már az első hónapjában, hogy próbálja elérni azokat, akik itt vannak, akik talán elvitettek fogságba, de valamilyen módon megszoktak, vagy éppen el se vitettek fogságba, próbálja őket összegyűjteni, és legfőképpen, ez nagyon érdekes dolog, először is nem a papokra hagyatkozik, hanem a lévitákra. Tudjuk, hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy látja azt, hogy nem a fő támaszok a papok, akik egyébként végeznék a rituális dolgokat, akiknek ugye az a nagy lehetőség is, hogy belehetnek, hogy áldozatot is adjanak be, akik valósággal a pusztában fölállított sátorban próbálnának dolgozni. Hétről hétre a szent kenyerek asztalát helyreállítani, mindig gondoskodni, hogy a füstölő valósággal tiszta legyen és rendben legyen, hogy amikor leégtek a gyertyák, akkor újabb gyertyákat tegyenek a gyertyatartókba, a hétágú gyertyatartókba. És nem is beszélve arról, hogy a papoknak lenne a dolga, hogy ilyen nyomorúságban is próbálják bátorítani a népet. Próbáljanak a helyükön lenni a papok, és másokat is bátorítani, másokat is megerősíteni. És ilyen érdekes, az első gondolata, nem az Ezékielnek, a fiatal királynak, hogy a papokra rábíz bármit, hanem hivatja magához a lévitákat, ezt mondja nekik, hallgassatok rám léviták, szenteljétek meg magatokat, szenteljétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát, hordjatok ki minden undok bálványt, mert hűtlenné váltak őseink. Azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. És a léviták elkezdenek dolgozni, de nem a papok. Nem ők azok, akik a helyükön állnak, nem ők azok, akik tennék a saját dolgukat, hanem a léviták, a segítők. És a következő dolog, amit észre kell vennünk, hogy amikor talán a papok zúgolódnának, akkor Ezékiás nekik is ad feladatot, és ezt állapítja meg a Szentírás, csak hogy a papok kevesen voltak, és nem győzték az összes áldozati állatot, nem győzték kivinni, nem győzték áldozatra vinni, éppen ezért, vagy ezért is, ott vannak és segítenek nekik. A történet ott folytatódik, hogy miután megtisztították a templomot, miután nagy takarítást csináltak, vagy lomtalanítást, minden dolgot kijebb vittek, mint aminek ott helye lett volna, akkor következő lépésként elküldi a papokat és a lévitákat, és az az ő feladatuk, hogy most már másokat is hívogassanak, Most már alkalmas az Isten háza, hogy betöltse funkcióját. Most már jöjjenek a többiek is, és tegyék, amit jónak lát az Isten. Magyarán szólva ne csak magukért, hanem másokért is könyörögjenek, hiszen egy céljuk van, egy nyomorúságuk van, itt most nincsenek egyének, itt közösség van, és ebben a közösségben nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem másokért is, másokat is hívni kell, mások felé szolgálni kell, az ő közérzetük, az ő jólétük bennünket is befolyásol, és a mi érzetünkre, a mi mindennapjainkra is nagy hatással van. És ebben a 30. fejezetben, mert most jutottunk el idáig, nagyon komolyan kell venni, hogy elmennek városról városra, és hívogatják a többieket. De egészen más történik. Kigúnyolják, és kinevetik őket. Sajnos ez történik. És egy kicsit itt megállnék. Miért aktuális ez számunkra? Azért, mert abban az időben szó szerint vészhelyzet van. Nem a tévébeli vészhelyzetre gondolok, hanem egy egészen szorongató helyzetre. Ugyanis akkori fogság, akkori emberveszteség, családoknak a megüresedése, vagy éppen hozzátartozók elvesztése, igen kemény dolog. És mindeközben szól az Istennek igénye, szól az Istennek hangja az ő szolgáin keresztül, és az emberek mégsem jönnek. Sőt, kinevetik és kigúnyolják őket. Karácsonyra készülődünk mi is, és pont ebben a teremben az elmúlt héten az egyik presbiterünk, sokan presbiterünk, alig, hogy bejött, azt mondja ilyen jó hangosan, hát tiszteltes asszony, én már úgy gondolom, hogy a lónak a másik oldalára estünk. Hát hogy van már? Most már Jézustól innen, Jézuska onnan, mindenhonnan ezt halljuk. Mert képzelje csak el, ilyen-olyan program. Azt se tudja, hogy az ember már hová menjünk. Óránként mindenhol más programban, nem tud már mindenhová odaérni, és mindenhol csodálatosan beszélnek a Jézusról. Maga mit szól ehhez? Kérdezett engem. És elgondolkoztam, hogy nagyon olyat mondjak, aminek nem lenne értelme, vagy egyáltalán megbotránkoztatná őt. És elgondolkoztam a héten. Akkor, amikor az ember tényleg mindenhol Jézuskáról hall, ott van a csodálatos sok Betlehem, szinte már falunként, a főtéren, néha hóval beterítve, ha hó is esik rá, és elmegy az iskolai ünnepségre, akkor Jézusról hall, elmegy az óvodai ünnepségre, elmegy a falusi ünnepségre, és mindenhol nyilvánvalóan erről beszélnek. A kérdés az, és ezen érdemes elgondolkodni, hogy elég-e Jézusról beszélni, mert csoda szépen elő tudják adni, gyönyörű énekekkel, gyönyörű jelenetekkel, és az ember azt mondja, hogy Uram, köszönöm neked. A kérdés az, átéljük-e. És volt egy tapasztalatom ezen a héten, kiderült, hogy a gyerekek nem is értik. Előadják, de nem értik. És akkor, amikor egyik hittanossal beszélgettem, akkor el tudta ő mondani a szerepét. Nagyon szépen, hibátlanul. De kiderült, hogy nem érti a lényeget. Mert kis Jézuska megszületett, örvendjünk, jönnek a pásztorok, ott van a csillag, mutatják az utat. Tudják, hogy hová kell menni. Leborulnak, hoznak a bölcsek ajándékot. Mi is várjuk az ajándékot. És utána ott hagyjuk a Jézuskát. És a másik 51 vasárnap, vagy a másik 364 nap ugyanúgy telik, mintha nem lett volna Jézuska. Mert ott hagytuk a görcsőben. És a nagy kérdés az, akkor mégis miben lehetne, ahogy kapcsolódnánk az igéhez, miben lehetne mégis értelmet vinni ebbe az ünnepbe? Mert valósággal a legnagyobb szomorúság lehet, hogy nem gondolnak ki minket, hogy Jézusról beszélünk. De pont a héten hallottuk, és ekkor jöttem rá igazán, hogy mi is a mi gondunk. A héten valamelyik este azt mondta a vendég előadónk, hogy olyan a mi karácsonyunk, amikor a család összegyűlik, előveszik a régi fényképeket, és szépen elromantikáznak, hogy milyen drága volt ez a gyerek párnaposan, olyan drága, nézd már. És ez a másik kép, jé, a papa is volt gyerek. Na hát, mennyire hasonlít önmagához. És sok-sok családi fénykép előkerül. És a családi fényképeket elnézegeti az ember, és tudatosodik, hogy a mama, papa is volt gyerek, és milyen kis drágák voltak, sőt a testvérek is lehet, hogy ott vannak a képen, de ez mára nem jelenti azt, hogy a testvért meglátogatnák, nem jelenti azt, hogy a papa tartaná a testvérrel a kapcsolatot. Tulajdonképpen elteszik a fényképet, és ki tudja, mikor kerül újra elő. A karácsonykor, mint amikor születésnapot ünnepünk, Jézus születését, ugyancsak többnyire ilyen fényképszerű jeleneteket adunk elő. Jézus milyen kis picike volt, milyen kis drága, hú, a nagy hidegben mennyire fázhatott szegény, ott takargatta anyuka, apuka, és utána eltesszük a fényképet, eltesszük a kelléket, és egy darabig, ha megérjük a jövő karácsonyt, akkor ott van a szekrényben, tudjuk, jó helyen van, tudjuk, hogy hová kell nyúlni majd Advent kezdetén, és ez úgymond nincs befolyással a mi életünkre. És ez a baj. Pillanat felvételt próbálunk meg a mi életünkbe beilleszteni. Mikor lenne értelme, vagy ahogy az igéhez, ha visszatérhetünk, mikor lenne értelme a Jézus földre jövetelébe? Mikor mozgatna meg embereket, és mikor tudnánk azt mondani magunkról, amit az ige sajnos nem mond, mert az ige azt mondja, hogy városról városra jártak, kinevették, és kigunyolták őket. Mikor lenne olyan élményünk, hogy hívnánk az Úr Jézushoz az embereket, és jönnének, és elhagynának, eldobnának mindent, most félretennék éppen, amiben benne vannak, és jönnének, és ott lenne a szívükbe, hogy igen, ez egy lehetőség. Ehhez meg kell látni azt, hogy a kis Jézusra felnőtt. Mint ahogy a szülő is észreveszi, hogy már nem olyan pici ez a gyerek, és nem lehet azt mondani, hogy kicsi fiacskám. Szintén a múlt héten beszélgettem valakivel, és azt mondja az anyuka, hogy képzeljem el, a legnagyobb trauma, hogy a fiát nem hívhatja Sanyikának. Mert azt mondta, hogy anya, nem vagyok már Sanyika. Én már felnőttem. Úgyhogy légy szíves, ehhez képest változtass meg a megnevezésemet. És az anyukának komolyan, bár ez még csak a középső gyerek, és még van egy kislány, de komolyan lelki traumája van. Hát nem simogathatja, nem ültetheti az ölébe, mert az ő fia már 10-néhány éves, és az ő fia már nem Sanyika. És képzeljük el, hogyha az Úr Jézuska nekünk azt mondaná, hogy már felnőttem, idősebb vagyok már, mint te. Hát már nem fogsz mindig Jézus házni, már én abból kinőttem abból a korból. Sőt, sokkal többet láttam az életből, mint te. És mi még mindig csak Jézus kázunk, még mindig csak simogatjuk, aztán mikor elővesztük, akkor lekoroljuk, és akkor ez a mi ünneplésünk. Hogyan lehet ezen változtatni? Nagyon komolyan mondom, úgy lehet, hogyha rájövünk, ezek a pillanatfelvételek régi feltétele. Azóta nem csak a világ változott meg, azóta már Jézuska nem ott van a Betlehem városában, szegényes kis istálóban, már nagyon istáló sincs, úgyhogy innen tudjuk, hogy ez a történet is elmúlt, hanem azóta már az Atya jobbján ül, Úr és Király, és a kezében tartja az egész világot. Ha ezt fölfedezzük, és ha így tudunk készülni, hogy Jézuska ott a képen még csak pici babácska volt, de azóta az egész világot, a mi életünket is kormányozza. És ezzel a gügyögéssel nem elégszik meg. Nem elégszik meg, hogy jaj Jézuskám, hát akkor Istenkém, hát segítsél már. És akkor elmondom a hiszek egyet 10-20-30-szor. Nem elégszik meg ennyivel. Szintén egyik testvérünk szokta mondani, nem is én voltam az a lelkész, hanem egy másik lelkész. Mikor beszélgettek, megjegyezte neki, hogy hát nem hiszem, hogy még mindig csak az esti imádságot tudja elmondani, hogy hát Jézuskám becsukódik a szemem, meg nem tudom micsoda. És akkor meg is sértődött. Azt mondta, hogy de neki ezt az anyukája annak idején megtanította. És erre mondta a lelkész, de hogyha már neki is unokái vannak, akkor nőjön már az idáig, hogy ne csak az esti imádságot tudja. Mert olyan ez, amikor a szüleimet annyira ismerem, hogy még mindig csak ott tartok, hogy amit megtanulta, azt a 2-3 sort tudom vele megbeszélni. És nem tudok szabadon beszélgetni. Hogy lehet úgy valakivel beszélgetni, amikor csak az illedelmességi szabályokat közvetítem felé. Drága édesanyám, hazajöttem az iskolából, kezét csókolom, mit tudom én, mit kaptam, uzsonna is megvolt. Tehát így nem lehet beszélgetni. Az igazi beszélgetés gyerek és szülő között az, amikor ismerem őt. Amikor felé elmondom azt, hogy mi van bennem. Elmondom azt, hogy mi az, ami fáj. Elmondom azt, hogy mi az, ami örömöm. És így lehet igazán beszélgetni azzal, akit nagyon szeretek, azzal, akihez hozzátartozom. Akkor, és visszatérünk az igéhez, akkor, amikor Ezékiás király meghirdeti a nép számára, hogy jöjjenek, és töltsék be az Isten házát, jöjjenek és ismerjék meg az Isten akaratát, akkor legelőször el kellett távolítani Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes tömjénező oltárt, és a Kidrón völgybe dobták. Kivitték az Isten házából, és bedobták a Kidron völgyébe. Tudjuk-e azt, hogy hol van a Kidron völgy, és miért fontos jelentőnek? A Kidron völgye az a területe Jeruzsálemnek, ami magyarán jelentette a természetes határát a városnak. Jeruzsálemet egy gyakorlatilag egy nagy várárok vette körbe, és ott folyt a Kidron folyó. A Kidron völgyébe kihordani mindazt, ami nem kedves az Isten templomába, és ami kacat, és ami az idegen bálványításból való, azt jelenti, kihordom a városon kívülre, és onnantól kezdve már nincs az én látóteremben. A másik dolog, amire nagyon oda kell figyelni, Golgota hegye, az a Kidron folyó másik oldalán volt. Oda hordták ki ebben az időszakban, Jeruzsálem vár falán túlra, mindazt, ami szemét az Isten házából, ahol később a Krisztus keresztje állt. Nagyon érdekes proféciáról beszélni. Mindazt, ami az én életemben van, és ami még a kis Jézuska szintjén történik, azt ki kell hordani meg kell semmisíteni, félre kell tenni, azt nem lehet őrizni, mert annyi kaszat összegyűlik, hogy már magunk se fogunk félni tőle. És megfér benne a babona, megfér a szívünkbe egy kis hit, egy kis Jézuska, egy kis Buddha. Múltkor voltam valahol, és akkor a Buddha szobrok voltak a fürdőszobában, nem tudom, mi volt ennek a jelentősége, gondolom nedves a hely, vagy fogalmam sincs, Buddha magával szívja, nem tudom. De Buddha szobrok voltak kettő konkrétan a fürdőszobában. Meg is akartam kérdezni, gondoltam, hogy majd a következő alkalommal először már ne legyek ilyen udvariatlan. És a szobában meg a kereszt volt. Egy kis ez, egy kis az, de gondolom, ha sokáig beszélgettünk volna, még kopogás is lett volna. Nem tudjuk hová tenni ezeket, és már a padláson se férnek el, a mi életünkbe se. Illik kiholtani ezeket, vagy ez, vagy az. Vagy emellett voksolunk, vagy amellett. Valami mellett, ne legyünk ilyen eklektikusak, ahol minden belefér, minden megfér. És tényleg úgy elgondolkoztam, és ami kivette a biztosítékot, a buthaszobor volt feldíszítve ilyen fűzérekkel, karácsonyi fűzérekkel. Mondom, mi világít is a Buddha. És tényleg úgy elgondolkoztam, hogy most melyik az igaz? Karácsony, a Buddha, a kereszt, nem tudtam hová tenni a dolgot. Azt mondja az Isten igéje, hogy eltávolították az idegen oltárokat, az összes tömjénező oltárt, és a Kidron völgybe dobták. Magyarán szólva megsemmisítették, magyarán szólva az ő szívükből, mindazt, ami nem az Istentől volt, és amit az Isten megítél, és ahová mutatóját odarakja, azt ki kell oldani. És ezután kezdték el a pástabáránt levágni, és megszentelni magukat, és égő áldozatokat vinni az úrházába. Ez az ünnep lényege. Innen kezdődik Ezékiás királynak a szolgálata. Nem önmagától indul el, hanem az Isten indítja el. És ez a karácsony számunkra, ez a nagy lehetőség. Elindulni. Elindulni, először kihordani mindent, mindent, ami nem az Istentől van, és utána behordani, ami már az Istentől van. Égő áldozati útára Isten szerint való, tőle, ami hozzánk szól, ami bennünket int, ami bennünket arra indít, hogy oda lepakoljuk az Isten kezében mindazt, ami a mi szívünkben még, lom, lin, és minden más, és nem az Isten szerint való. És utána kell, hogy elővegyük a lépényképet, nem az a gond, hogy azt elővesszük. Az a gond, hogy rájöjjünk, hogy ez nagyon sok évezreddel ezelőtt készült. És rájöjjünk arra, hogy az a Krisztus, aki még ott bőgítsél, most már ő a király, ő a főnök. Ez az én nagy különbség. Most már nincs kiszolgáltatva a hidegnek. Most már a mennyei dicsőség honában van. Kettő között nagy a különbség. Nem visszatekintünk, hanem előre. Az élő Isten, az Úrhoz készülünk. Visszatekintünk, hogy eljött, és előre tekintünk, hogy mi is arra felé haladunk. Ehhez kívánok áldott ünneplés mindenkinek, és lássuk meg, mi odahordjuk a kaszatjainkat, ahol a Krisztus keresztje áll. Oda, ahol Krisztus uralkodik, és ahol kész elvenni minden bűnünket. Engedje ő, hogy ilyen lehessen a mi karácsonyi ünneplésünk. Tudjuk azt, hogy Krisztus megszületett, de tudjuk azt, hogy föltámadt, és miért ő született meg. És merjük ezt bátran elmondani. Számomra megható volt sok-sok este, amit az elmúlt héten megtartottunk, De nagyon-nagyon fontos volt az a mondat, amit pénteken meghallhatunk, a sok-sok fontos mondattal együtt. Ki tudja, mennyi időnk van. Mennyi ideje van a másiknak, és mennyi ideje van nekünk. Ezt nem tudhatjuk. Mondjuk bátran, ha kigunyolna, ha kinevetne, ha elküldene, merjük bátran mondani. Mert hiszem azt, akkor lehet békés karácsonyunk, ha egyel több gyertya valaki szívébe meggyullad. Egyébként meg elrakjuk a gyertyákat, és majd elégnek, és megy minden tovább, változatlanul. És januárban már nem fognak is Jézuskáról beszélni, és a karácsonyi fát is letakarítják, és akkor nem lesz melegebb ebben a világban, nem lesz világosabb. Csak volt egy szép ünnepünk, de arról már tovább mentünk, fölébredtünk, és most már a valóság talaján állunk. Kívánom mindenkinek, hogy ebben a karácsonyban tudjuk úgy nézni a Krisztust, mint aki felnőtt, mint aki uralkodik, és az életünket is kormányozza. Ezért imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, hogyha oly sokszor kikérjük magunknak azt, hogy mi már nem vagyunk gyerekek, és a következő perctől mégis olyan gyerekként tudjunk gondolkodni. Mert olyan jó eljátszani azzal, hogy milyenek voltunk, amikor gyerekek voltunk. Hogy olyan sok felelősség nem nyomta a vállunkat, és olyan jó meglátni azt, hogy lehet ilyen kicsit elmélázva, lelassulva, elmerengeni a régi szép időkben, amikor éltek a szüleink, amikor még együtt, talán szegényesebben, nyomorúságosabban ünnepeltük a karácsonyt, de tudjuk nagyon jól, hogy szeretet mégis nyilvánvalóvá lett számunkra. És most, amikor talán több mindent megtehetünk, nagyobbak az ajándékok, több lehetőségünk van a vásárlásra, akkor te engedd meg, hogy megláthassuk az ajándékok mögött az igazi nagy szeretetet. Hogy te nem kérsz, te nem vársz ajándékra, hanem magad akarod adni, Úr Jézus Krisztus. Neked köszönjük meg, hogy mai napon is, advent negyedik vasárnapján te jössz, adni készülsz számunkra, és felajánlod, hogy te hívsz bennünket. Beszélsz hozzánk, hogy fölnőttél, hogy meghaltál, de föltámadtál, és az Atya jobbján ülsz, és jössz, majd újra találkozhatunk veled. Urunk, el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz a találkozó. El se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz, amikor már nem gőgicsélő csecsemőként jössz vissza erre a földre, hanem ragyogó. A mennyország minden világosságát tovább adni, és észrevétetni akaró hatalmaddal jössz, és mi nem tudunk megállni előtted, hanem szó szerint hasalni és térdelni fogunk. Mert az a dicsfény, az a ragyogás, az elkápráztat bennünket. Nem bírjuk majd magunkat tartani, térdre kell esni és hullani előtted. Urunk Istenünk, beszélj hozzánk. Láttasd meg velünk, hogy te vagy az élő Isten. Láttasd meg azt, hogy tőled függünk, és engedd, Urunk, hogy tudjunk, kezdjünk el veled beszélgetni. Kezdjük felismerni azt, hogy hatalmas Isten vagy, hogy nem is gondoltuk volna, tőled függ az életünk. Te adsz bölcsességet, te adsz gyámolítást. És Urunk, amiért ez így van, éppen ezért bátorkodunk ilyen nagyon személyesen napi problémáinkat eléd tárni. Urunk, könyörgünk a betegekért, sokan vannak. Könyörülj rajtunk, hogy tudjanak beléd kapaszkodni, tudják meglátni, Urunk, te végzel el minden dolgot, a te kezedben vagyunk. Te adhatsz gyógyulást, bölcsességet az orvosnak, tudást az ápolónak. És könyörgünk, Urunk, akik szomorodva állnak, tehetetlenül, valamilyen élethelyzetben, akár munkanélkül, akár bármiféle torzsalkodásban, őértük kiáltunk. Könyörülj rajtuk. Add a békességedet, amelyet csak te adhatsz. És kérünk, hogy állítsd föl őket, állíts talpra, adj lehetőséget, add a következő lépést, tedd világossá. Hozzád kiáltunk azokért a diákokért, akik most 2 hétig majd otthon lesznek. Kérünk, Urunk, adj értelmet és bölcsességet számukra, add a békességet a családban, add a szeretetet, hogy árvadjon közöttük. Te rád bízzuk ünneplésünket, légy könyörületes, légy kegyelmes hozzánk is. Ó, Úr Jézus Krisztus, ki legyőzted a világot, és ez a világ, ez rólad beszél. Ó, hadd értsük ezt meg emberi módon is. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mentél az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.